Mi csak vándorok vagyunk itt a földön. Vándorként éljük életünk, és a szívünk úgy vágyik égi hazánkba, Jézushoz, mert ő az Úr. S a földi sárkunk egyszer összedől.
Az öregkor bölcsessége, Fazekas Ilona műsora következik.
Majd véget ér, az angyaloknak kórusához társul énekünk, a szentekkel zengjük örökké.
Tessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádiót hallgató testvéreimet. A nagybőti szentidő 5. vasárnapja következik. Próbáljunk elcsendesedni, és az imádság mélységeibe elmerülni. Minden hitét gyakorló keresztény ember tudja, hogy az egyetlen összekötő kapocs Isten és ember között az ima. Ima nélkül erőtlen a bőt, értéktelen a szent mise, és megszakad az Úrral való bensőséges szeretett kapcsolatunk. Tény az, hogy a bűn által elszakadtunk a valóságtól, amit nem látunk, de hittel a birtokába juthatunk. Az ima fegyver a keresztény ember kezében. Egyetlen napon sem mulasszuk el az imádság nyitott kapuján át Istenhez menni. Keresd naponta az Urat, és ő naponta válaszol neked, mert Istennel mindig beszélhetünk. Csak egy röpke fohásszal is, bejelentés nélkül kopogtathatunk bármikor. Nem kell esni, mint a földi előkelőségek ajtaja előtt, míg ránk kerül a sor. Holmi választékos beszéden sem kell törni a fejünket. Ahhoz, hogy Istenhez forduljunk imáinkkal, alkalmas az idő éjjel-nappal, és bármelyik pillanat öröktől fogva örökké és mindenütt. A falakon belül és kívül, a konyhában, az erdőben, a hegytetőn, a műhelyben, a munkahelyeden, a pultnál, az istállóban is mindenhol sorolhatnám. És ha álmunkból felébresztenek a gondok, Isten már ott van ágyunknál, már előtte rajtunk nyugodott tekintete, mint az édesanyái a beteg gyermeké. Isten és ember között a legmeghittebb együttlét tehát az ima. Vianney Szent János egyenesen így fogalmazott: egyesülés Istennel. Az ima lehet rövid, el lehet rebegni saját szavainkkal, de csendben, hallgatásunkkal is. Boldog Kalkutai Teréz anya imája, a hallgatás értéke, ahogyan a Zsoltár 140. fejezet 3. versében leírva van: Uram, állíts szájam elé őrséget, és ajkam kapujához rendelj védelmet. Most hallgassák meg Teréz anya imáját. A hallgatás szerítség, amikor nem szólsz, ha bántanak, amikor nem keresed a magad igazát, amikor hagyod, hogy Isten védelmezzen téged. A hallgatás szerítség, a hallgatás irgalom, amikor nem fedett fel testvéreid hibáit, amikor készségesen megbocsátasz anélkül, hogy a történteket felmelengetnéd, amikor nem ítélsz, hanem imádkozol. A hallgatás irgalom, a hallgatás türelem. Amikor zúgolódás nélkül fokozod a szenvedést, amikor nem keresel emberi vigaszt, amikor nem agódsz, hanem türelmesen várod, hogy a mag kicsirázzék, a hallgatás türele. A hallgatás alázat. Amikor nincs versengés, amikor belátod, hogy a másik jobb nálad. Amikor hagyod, hogy testvéreid kibontakozzanak, növekedjenek és érlelődjenek, amikor örvendezve mindent elhagysz az Úrért, amikor cselekedeteidet félreértik, amikor másoknak hagyod a vállalkozás dicsőségét. A hallgatás alázat. A hallgatás hit, amikor nyugodtan vársz, mert tudod, hogy az Úr fog cselekedni. Amikor lemondasz a világról, hogy az Úrral lehess. Amikor nem törődsz azzal, hogy megértsenek téged, mert elegendő neked, hogy az Úr megért. A hallgatás hit. A hallgatás imádat, amikor átkarolod a keresztet, anélkül, hogy megkérdeznéd, miért? A hallgatás imádat. Jézus is hallgatott, ahogyan az le van írva Máté evangéliuma 26. fejezet 63. versében. Szent Pál a rómaiakhoz írt levelében 3. fejezet 21. versében olvassuk, hogy a megigazulás útja a hit Jézus Krisztusban, mely a bűn állapotából az Isten fiúság méltóságára vezeti az ember. Az új évezreddel egy olyan világba léptünk és élünk, mely megállás nélküli rohanásra készteti az embert. A hétköznapok felpörgött életéből kimarad az egymásra figyelés. Még az öregség is elvesztette értékét az egész világban. De van egy de. A keresség kegyelme révén öregkorunk legfontosabb szeretett cselekedete az ima. Így mások lesznek fontosabbak, mint a saját sebeink ápolgatása. A szeretett cselekedetek elfeledtetik saját szenvedésünket, még akár testi fájdalmainkat is. Testvéreim, de a legtöbbet az imádkozó kész tehe. Hallgassanak meg egy-egy rövidke részletet a bencés lelkiségi füzetekből és a vigília lelkiségi labból.
Az imádkozó kéz meghozza számunkra a nyugalmat. A belső nyugalom segít megkülönböztetni a lényegest a lényegtelentől, a fontosat a jelentéktelentől, lelkileg gazdaggá tesz. A higgadt ember, ha panaszkodik is, nem siránkozik. Nem tesz úgy, mintha egyedül csak neki lenne nehéz. Megtapasztalta már, akár csak Illés az ószövetségi próféta, hogy Isten mindenütt rátalál. Még ott is, sőt, éppen ott, ahol már úgy érzi, porba tiportak. A belső nyugalommal megáldott ember Isten vonzásában és szinte az ő jó indulatából él. Nem remete, de jól tudja, hogy az élet vásári forgatagában csak az állja meg a helyét, aki a pusztaságban is megél. A kudarcot vall, nem tekinti azt világkatasztrófának. Szilárd ugyanis a meggyőződése, hogy Isten görbe vonalakkal is tud egyenesen írni. Micsoda különbség van az imára kulcsolt, az igazság felé, félénk hódilattal esdő kéz, és az olyan kéz között, amely azonnal megmarkol, megragad, megszerez minden lehetőt. Micsoda különbség van az Isten ajándékát váró és fogadó, illetve a haszontalan, mindenben vájkáló kéz között. De aki szerencsés adottságokat, jó idegzetet, helyes nevelést, tanulási lehetőségeket, megfelelő anyagi és társadalmi helyzetet kapott az Úristentől ingyen, meg nem érdemelten, az nem ajándékba kapta, nem felelőtlen garázda pocsékolásra. Kölcsön kapta, szolgálatra kapta, hivatás teljesítésére kapta. Vissza kell adnia, és el kell számolni róla, hogyan orvosolta vele a világ vétkeit, és megjobbította valaki nyomorúságát? Azért Aki okos, kutasson. Aki tanult, tanítson. Aki bátor, bátorítson. Aki erős, vállaljon terheket. Aki gazdag, alamizsnálkodjon. Aki jó idegzetű, nyugtasson meg másokat. Aki derült lelkű, derítse fel a busongókat. Aki kezét az Úristen kezében érzi nyugodni, az fogja meg melegen másik hideg, kíntól izzadt, reszkető kezét. Nem csak attól szentelődik meg a kéz, ha összekulcsoljuk csendes imában, hanem attól is, ha elsimítjuk a beteg párnáján a ráncokat, s ha kenyeret szelünk éhező testvéreinknek.
Az ima és a hit által nem csak meggyógyulunk, hanem megtanuljuk a betegségeket hordozni. Életünkkel együtt a betegségünk is Isten kezében van. Mint ahogy Izajás próféta könyvében leírta, 53. fejezet, 4-től 5-ig a versekben. Bár a mi betegségeinket ő viselte, s a mi fájdalmaink nehezettek rá, mégis Istentől megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. A mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a büntetés. Az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Így volt ez Pál és Jób esetében is. Isten nevelő eszköz volt, akár csak vehetjük a mi életünkben. Arra indít, hogy Istenben keressem életem végső értelmét. Istenem, mi jó, hogy van élet, óvom is, mint hatalmas értéket. Istenem, mi jó, hogy van remény, holnapom ma még ebből él. Istenem, mi jó, hogy van hit, igazságot sziklájára épít. Istenem, mi jó, hogy van szeretet, élhetővé ezt teszi az életet. Istenem, mi jó, hogy létezel, hogy van Isten. Te vagy a legértékesebb, te vagy a minden. Az elkerülhetetlen, megváltoztathatatlan, sok bajokban szenvedő világból csak az egymásért mondott ima és az hit segítheti ki az emberiséget. Az elkövetkezendő percekben hallgassanak meg egy igaz történetet, Albert Ludwig Billing szerzetes Isten ajtaja mindig nyitva áll című könyvéből.
Ha imádkozni tanít. Aki nem fél, az nem bátor, hanem buta. A félelemről nem lehet leszokni. Mindig visszatér, mint az izzadság vagy az emésztés. El lehet viszont sajátítani egy bizonyos technikát, melyen félelmünket kezelni tudjuk. Karl Zuckermayer után. Az ember mindig egyedül van, ha az utolsó tét forog kockán. Azon az éjszakán, a vasúti töltésnél. Minden egyes, az egyik lövészároktól a másikig tartó, izzadságban fürdő, ziháló rohanásban, amíg egy szétlőtt álláshoz eljutottam, ahonnan egy periszkópot, meg egyéb műszereket kellett visszahoznom. A lövedékek robbantak, mint az égből hullott meteorok, föld spriccelt szét, a levegőben őröngő zaj, és mégis halálos csend. Sehol egy ember, mindenki lehúzódva, elbújva, magát beásva. Iszonyú volt ez az egyedül lét. Karl Zuckermayer így írja le az első világháború egyik jelenetét, amintha egy darab lett volna belőlem című emlékirataiban. A háborúban eleinte lelkesen, később teljesen kiózanodva vett részt. Zuckermayer sok bajtársához hasonlóan más emberként tért vissza. Nem ismertek többé önmagukra, mások lettek, azokhoz hasonlóan, akik éppen úgy, mint ők, a harcból tértek vissza, és a következő időkben ismét mások lesznek. Ez igaz. Az egyedül lét átalakítja az embert. A veszélyes és szélsőséges helyzetek mindegyikünkben megváltoztatnak valamit. Amikor a veszélyből kikerülünk, vagy hazatérünk a háborúból, nem vagyunk többé ugyanazok, akik voltunk. Megtapasztaltuk a magányosságot. Éreztük az egyedül létet. A magányosság annál fájdalmasabban érint, minél több ember közt vagy. Nincs rosszabb magányosság, mint az, amikor ezrek vesznek körül. Uram, nem több magányosságért koldulok. Elég ennyi belőle. Csordultig van vele a pohár. Néha kilöttyen, félelmet fröcsköl szét, átragad másokra. Nem ez az élet értelme. Egészen egyedül lét nélkül viszont nem szeretnék élni. Szükségem van csendes időszakokra. Szükségem van rá, hogy tudjak elmélkedni, dolgokat átgondolni, tervezni, utána gondolni és magamba fordulni. Azért is szükségem van a magányos órákra, hogy segíthessek azokon, akik nem tudják, mihez fogjanak. Hogy azt mondhassam nekik, nézzétek, velem is így van. Nem mi vagyunk az egyetlenek, akiknek ilyen lehangoló idő jut ki. Csak egyhez nem vezethet ez az egész. A sündisznó állásba húzódáshoz, megrekedéshez, elsüllyedéshez. Csak akkor jó a magányosság, ha nem rekeszti ki az embertársaimat, és ha imádkozni tanít. Mert az imával mindig elérlek téged, Uram, és általad az embertársamat.
Imádkozzunk szüntelen Istenbe vetett hittel és reménnyel. Az imádságban a lélek munkál bennünk, aki megújítja a föld színét, és bennünket, embereket is. Az Úr azt magyarázza Nikodémusnak, hogy újjá kell születnünk vízből és szent lélekből. A törvénytudó nem érti, hogyan születhet újjá az, aki vén. Jézus rámutatott a szent lélek titokzatos működésére. A szél ott fúj, ahol akar. Hallod ugyan a hangját, de nem tudod, honnan jő és merre megy. Így van ez mindenkivel, aki a lélekből születik. János 3. fejezet 3-8 a verse. A lélekben megújult ember így lesz boldog. A hűséges ima fokozatosan átalakít. Boldog John Henry Newman bímorosi elmondata az volt, amit hallanak a következőkben. Az imádkozó ember már nem az, aki volt, mert az imával szív szól a szívhez. Testvéreim, szólítsuk mennyei atyánkat, ahogy Jézus tanított, atyánk, mi atyánk. Imádkozzunk egymásért, hisz Jézus a hegyen mindannyiunkért imádkozott. Most hallgassanak meg egy imát 1939-es évekből, a missziós hírlapban jelent meg. Egy idős ember imája. Mi atyánk, ha elcsügged a szív és kifárad a lélek, ha összeroppan minden a gyenge testben, te hallgatod meg csendes zokogásunk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Káromolunk néha, és átok jön szánkról, bűnös lelkünk mélye csupa-csupa sebb. Mégis visszatérünk, s félve rebegjük. Szenteltessék meg a te neved. Elmerülünk a bűnök tengerébe, megvalósul a nagy átok, de titkolt vágyjal csak azt kívánjuk, jöjjön el a te országod. Bevallom, én is lebuktam a porba, tördelem a kezem, bűnös vagyok. Eljátszottam már szent kegyelmedet, legyen meg a te akaratod. Apró hibáim, szörnyű bűneim égetik lelkem, mint fertőző tövis. Csak te vagy az Úr, csak te vagy az áldott. Miképpen a mennyekben, azonképpen itt a földön is. Ha jövőmtől félek, s rettegek a téltől, és senkinek sincs hozzám megértő szava, félve suttogom a méltatlan imát. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. A korral elszáll az ifjúság álma. Deresedő fejjel nem hajszolunk kincseket. S hatalom, hírnév, dicsőség helyett bocsásd meg a mi vétkeinket. Te megérted az ember örök panaszát. Sokat megbocsátasz férfinak és nőnek. Megenyhülsz, mikor büntetést várunk. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Emitt a vagyon, amott a gyönyörök, bűnök és vágyak ötlenek szembe. Nehéz megállni, új hitet kérünk, s ne vígy minket a kísértésbe. Ha lelkünkben kihűl az utolsó szikra, s a nagy kaszás már sürgetve szól. A remény végső akkordján kérünk, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szeretettel elköszön a kedves Mária Rádió hallgatóktól Fazekas Ilona önkéntes
és Majoros Attila.
Maradjanak velünk továbbra is, hallgassanak befejezésül egy szép zenét, további áldott szent bőti napokat kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia: Signore, tu sei nostro padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma, tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. è significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nella Bibbia. Per Gesù, Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio.
Padre nostro, pie sinceri, santifice tu nomen tu, advenia regnum tu, fiat voluntas tua, sima. Pane nostrum quotidianum, da nobis hodie, che dimitte nobis debita nostra, sicude nostri vittimus, debitoribus nostrum, et ne nos induca in tentazione, sed libera nos a malo.
Nos dimittimus debitoribus.